Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, Ézsaiás proféta könyvéből, a 25. résznek a 6-tól a 9. verséig. Így szól Isten igéje. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát, zsíros falatokból, lakomát új borokból, zsíros velős falatokból, letisztult új borokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról, leveszi a népéről a gyalázatot, az egész földön, ezt ígérte az Úr. Ezt mondják azon a napon, itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket, itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Válaszoljunk most a felolvasott igére imádsággal. Áldunk, édesatyánk, a meghívásodért, hogy most itt lehetünk. Köszönjük az igéket, köszönjük az igének ezt az újongó biztatását, vigasztalását. Olyan sokféle lelki állapottal háttérre jövünk. Talán van, aki örömmel jön, van, aki valamilyen hálaadással jön, de nagyon sokan vagyunk úgy is, akik gyászsal vagy fájdalommal, veszteséggel jövünk hozzád. Jövünk a haláltól való félelemmel is. Jövünk egyéb félelmekkel. Urunk, szeretnénk, hogyha a szívünkhöz szólnál ma, és a félelmeinket, a gyászunkat oszlatnád, ha te vigasztalnál azokkal a szavakkal, amikkel csak te tudsz. Így kérünk, édesatyánk, hogy segíts nekünk, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, a gondjainkat most eléd. Segíts nekünk, hogy mindent olyant, ami akadályoz a figyelésben, ami megterhel minket, ami elvonja a figyelmünket, Jézus Krisztus nevében hadd tudjuk most letenni. Kérünk, hogy te rontsd meg az ördögnek minden hatalmát, kérünk, hogy te adj nekünk védelmet, védettséget, te adj nekünk szent lelkedet, hadd töltekezzünk be szent lelkeddel, és hadd tudjunk így rád figyelni és téged befogadni. Kérünk, hogy tedd ezt a mai alkalmat jelenlétednek az ünnepévé. Nyisd ki a szívünket, a fülünket, hogy mindenestől be tudjunk fogadni a tanítást, a személyedet, szent lelkedet. Kérünk, hogy te tisztíts meg minket a bűneinktől, te bocsáss meg nekünk, és te adj nekünk új élet lehetőségét. Kérünk, hogy támogasd a gyermekek között szolgálókat, és kérünk, hogy add szent lelkedet Csere Gábornak, aki most az igét hozza közénk, és nekünk is, ige hallgatónknak, add magadat. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk Jézus Krisztusért. Amen.
Istennek igéje a megszokottnál egy kicsit hosszabb szakasz lesz, úgyhogy azt szeretném kérni a gyülekezet, hogy foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg figyelemmel, nyitott szívvel. Az a bibliai rész, amelynek alapján szeretném hirdetni az igét, megtalálható a Jelenések könyve 21. fejezetében, az első 5 versben. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Minden készülődésemnél, amikor az igehirdetésre készülök, nekem nagyon-nagyon fontos, hogy találjak egy alkalmas címet, mert ezt úgy élem meg, hogy nekem is egy visszajelzés. Ha nem tudok egy rövid címet kitalálni, akkor baj van, mert az azt jelenti, hogy nem tudom, hogy miről akarok beszélni. És egy jó fékező erő is, mert ha van 2-3 szóban kialakult egy cím, akkor az féken tart, hogy most erről kellene beszélni. De ennek a mai igehirdetésnek olyan nehéz volt címet találni. Egyet megadtam azért, amit a papíron olvashat mindenki. Ugye, vigaszta le a jövő, egy rövid kérdés. De hát sokféleképpen lehetne ezt a címet megfogalmazni. Meggyógyít-e téged az a jövőkép, amivel rendelkezel? Vagy van-e jövőképed? Vagy milyen a jövőképed? Úgyhogy körbe lehet járni ezt a témát. Remélem, hogy azért majd tudok vigyázni arra, hogy arról beszéljek, amiről az ige szól, de nehéz volt ezt egy címben megfogalmazni. A jövőtől nagyon gyakran félünk, az egy nagyon nehéz kérdés számunkra, mert nincs az uralmunk alatt. Tehát azt minnyáján tudjuk, hogy van jövőnk, valami történik a következő percben, de hogy pontosan mi, azt nem tudjuk. És ebben van valami nyugtalanító. Az ember néha, az emberiség elhiszi magáról, hogy hatalmas, leigáztuk a természetet, az ifjú koromban, még a tudományban is hittünk nagyon sok mindenben, de hát ez egy kemény dió. A jövő, azt nem lehet leigázni. Akármilyen sikeres lehetek, akármilyen hatalom áll a rendelkezésemre, a jövő felett nincs hatalmam. Nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy mit gondolok én a jövőről, illetve ha ez a téma eszembe jut, akkor engem ez hogyan érint. Nyugtalankodom, elkeseredem, csak az a kiégettségi állapot az erősödik bennem, vagy ez a jövőkép akár vigasztalhat is, vagy megszabadíthat, fölemelhet. Hát a felolvasott két ige szakasz azért sejteti előre, hogy hova szeretnék lyukadni, akár Ézsaiás prófétánál, akár itt Jelenések könyvében, a végső dolgokról hallottunk, Isten kijelentése, kinyilatkoztatás, hogy mi lesz a dolgok, az egész világ történet vége, hova, milyen irányba megy. Hát ez egy jó világkép, de ezt nem mi találtuk ki. Ha a jövőképemet én saját magam próbálom magamnak megalkotni, hát az olyan, mintha világtalan ember futna vak sötétben valahova, hát nem tudom, nem ismerhetem a jövőmet, ezt nem lehet kitalálni. Lehetnek elgondolásaim, vágyaim, azokat komolyan kell venni, és a hívő ember Isten elé viszi, megbeszél Istennel imádságban. De a legjobb, ha rá tudok hangolódni Isten véleményére, mit gondol ő a jövőmről. Tehát van elgondolása, van terve velem kapcsolatban, velünk kapcsolatban. Úgyhogy azzal szeretném ezt az első vázlatpontot befejezni, hogy Istentől van jövőképünk. Ami nem Istentől való, az hamis jövőkép, mert Istenen kívül ki tudnák ismerni a jövőt? Ki lát oda? Senki. Van egy nagyon-nagyon szép megfogalmazás, olvastam egy könyvben egy hosszabb megfogalmazást, egy 20. századi teológus írta le, csak egy-két rövid mondatot hadd olvassak ebből, hogy idézzek. Az embernek ahhoz, hogy élhessen, jövőre van szüksége. Akinek nincs jövője, el van veszve. Nagyon szép megfogalmazás, és én igaznak érzem, nagyon biblikusnak, hogy ember lehessek, hogy az életem élet legyen, ne csak valami állapot, ahhoz kell, hogy legyen jövőm. És ha nincs jövőm, akkor elvesztem. De akkor megint visszakanyarodnék oda, hogy nem mindegy, hogy miféle jövőről tudok én, kinek a szavára hallgatok, kitől fogadom-e az úgynevezett jövőképet. Nézzük meg a felolvasott két igeszakasz, de különösen a jelenése könyvéből, amit hallottunk a 21. fejezet elején. Ez egy nagyon érdekes műfaj, a végső dolgokról való tanítás, Ézsaiásnál is ezek a részek erről szólnak, a végső dolgokról való tanítás. Na most a mai témánk az a végállomás, úgy mondanám. Az eljövendővel kapcsolatban az egyház 2000 esztendeje alatt, de még előtte a zsidó teológusok és az Ószövetségben nagyon sokat vitatkoztak a részleteken. És ugye, akik ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy az eljövendő dolgokról annyiféle felfogás, félreérthető kijelentés van, ugye hát csak az ezer éves királyságra utalok. 6 verset találunk a teljes Bibliában, amelyik erről a témáról szól, de ebben a témában felekezetek már külön váltak, és vitázunk, írunk, nagyon sokat tudunk, pedig szűkszavú a kijelentés. A mai témánk az nem a részletekről szól, mert ugye a teológusok, a felekezetek ezekről vitatkoznak évszázadok óta. A részletek, a menetrend, de ez nem részlet, nem menetrend, ez a végállomás. A végállomás, a dolgok vége, az Istennel való teljes egység és annak a következményei. Mit hallottunk, egy-két sort emlékeztetőnek még hallgassatok meg. Láttam az új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Vallja meg János apostol, ő valamit látott, ugye a kijelentés, a jelenések, a könyv címe is azt jelenti, hogy valami lepel, mint egy függönyt elhúztak volna, és valami olyan valóságba nyer bele pillantást, amit földi ember nem érthet, nem láthat. Mit látott újat, és látta azt, hogy a régi elmúlt. Hát ennek óriási jelentősége van. Mi, a mi jövőnk, a végállomásról, ahogy megérkezünk, az egy olyan állapot, ahol a régiek elmúltak, és már minden új. Egyfajta megújulás állapota. De ne értsük félre azt, hogy megújulás, nem azt jelenti, hogy a régit preparáltam, javítgattam, csiszoltam, lakkoztam, hanem a régi az elmúlt, annak vége. És valami új kezdődött, ez az újítás, ez az Isten teremtő munkája. Mint ami az Úr Jézus Krisztussal tört. Én ő valóságban meghalt testileg, nem majdnem, valósággal, és a feltámadása az már isteni kategória. Kezdődött egy új, valami teljesen más minőség. És hasonlót élünk át mi is. Azok a testvéreim, akiknek az élete úgy alakult, kicsit hasonlóan az enyémhez, hogy nagyon-nagyon Isten nélkül indultunk, aztán valami történt velünk, valami megrázkódtatás is, és akkor egyszer csak most már Istennel együtt járom az utat. Ez a megtérés tulajdonképpen, ami fogalommal olyan sokszor visszaéltünk már az évszázadok alatt, hogy talán nem is mindenki szereti ezt hallani, de hát ez egy gyönyörű dolog, mert megtérés, megfordulást, megújulást jelent. De nem a régi csiszolgatom, hanem az valami új élet, ami kezdődik ilyenkor az emberben. Ezek a végső dolgoknak az előízei. Mint én nem vettem részt a tegnapi gyülekezeti kiránduláson, de nagyon szeretem a Balatonfelvidéket, és annak idején még sok tábort is tartottunk, Köveskálom, és ugye tudom, ismerem az irányt, ha az ember elindul, még nem vagy ott, de már az előízeit érzed, már az is öröm, amikor Balaton akaratja fölött megcsillan a Balaton, és akkor már tudjuk, hogy közeledünk, de ez még nem a Balatonfelvidék. Tehát a lelki életünkben is megjelenik ez, hogy a régi elmúlt, az új, az valami más, de oda át ez teljesen így lesz. Egy gyakorlati haszna ennek például, hogyha az ember a saját múltjával is úgy tud szembenézni, itt hajnalka hirdetése is eszembe jut, hordozzuk a múltunkat, az bennünk van, nem tudjuk letenni, az visszahúzhat bennünket, nem mindegy, hogy hogyan élek együtt a múltammal. De ha az Isten gyógyítását hiszem, elfogadom és igénybe veszem, a saját múltam nem fog megmérgezni. megbékélek azzal is. Volt, de volt, és ez a pillanat, amikor már róla beszélhetek, ez már egy új pillanat, teljesen új pillanat. Tehát ennyit a megújításról. Aztán mit tudunk ezekről a végső időkről, mit látott az apostol, és mit osztott meg velünk a Jelenések könyvében? Egy következő idézet. Láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. A Szent Város, a mennyei Jeruzsálem, az a bizonyos sátor, ahol Isten együtt lakik a benne bízókkal, az ő népével, egy gyönyörű képes beszéd. Ez azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy odafönn egy csodálatos közösség valósul meg Istennel. Olyan közösség, tudjuk az ige más helyeiről, ahol nem lesz szükségünk többet hitre. Ott már nem kell hit, mert szemtől szembe látjuk, közvetlenül együtt élünk vele. Ott fönt nem kell már reménység. Itt életbevágóan fontos, itt a hit meg a reménység. Ugye mai témánk, van-e jövőképünk? Kitől származik a jövőképem? Tulajdonképpen a reménységről beszélgetünk, csak más szavakkal. De ott fönt ez már nem lesz szükséges. Jól tudjuk, Pál így megfogalmazásban szeretet az ott is lesz. Tehát a Szent Sátor, a mennyei Jeruzsálem, a közösség, az a közvetlen, igazi közösség, amit a Földön nem létezik Isten és ember között, mert visszahúz ez a testi állapotunk. Ott az egy tökéletes közösség lesz. És van még egy nagyon érdekes üzenete, azért erre is hadd térjek ki, hogy itt a népről beszél, ugye Ézsaiás olyan szépen megfogalmazza, hogy egy, mint egy leplet, egy takarót levettek volna a népekről, a föld minden népéről. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak zsidó, nem csak református, nem csak baptista, nem csak római katolikus, mindenki, aki Jézus Krisztusban az Isten kegyelmét felismert, elfogadta, annak, mintha a szeméről egy nagy takaró, egy lepel lehullana, és ott megvalósul ez a teljes együttélés az Isten valóságával. És nagyon tanulságos ez a közösségi megfogalmazás. Ugye külön-külön vívódunk a saját életünkkel, egyenként jutunk hitre, az embernek a bűnbánata, hálaadása, öröme, Isten dicsérete, ezt mind egyedül teszem az Isten előtt, de a hit élet az egy mégis egy kollektív műfaj, és itt is, máshol is mindig úgy hozzáélünk az ige, hogy együtt leszünk ott, együtt vár bennünket az Úristen. Ennek a részleteiben nem szeretnék most nagyon elmélyedni, inkább egy gyakorlati üzenetet helyezzünk a saját szívünkre. Nagyon-nagyon fontos a közösség, az egy hitben lévő közössége, az Isten családja, a gyülekezetünk, a közösségünk. Sokszor érdemes elgondolni azt, hogy mennyire tudjuk megbecsülni, tisztelni, hálát adni érte, hogy van közösségünk. Természetesen emberekből áll, tökéletlen emberekből, ez igaz. Néha meg tudjuk egymást botránkoztatni, néha elfárasztjuk, lefárasztjuk egymást. Ez az emberi oldala. De van valami csodálatos titok, és valami nagyszerű dolog abban, hogy ez az Isten népe, most is, akik itt együtt vagyunk. Nem csak emberi szervezkedés, és főleg nem az. Eldöntöttük különkön, hogy ki miért jön ide, így szerveztük az életünket, fölkeltünk időben, de emögött azért van valami nagyon nagy titok, így akarta az Isten. Tehát már most a földi gyarló megjelenésében is, az Isten közösségében ott látható az Isten szeretete, és azt azért törekedni kell rá, hogy azt tiszteljük, szeressük, elcsodálkozunk azon, hogy van ilyen lehetőség. Nem egyedül bolyongunk az életünk tekervényes ösvényein, keresgéljük Istent, próbáljuk megérteni az igét, hanem együtt lehetünk, egymást nem csak fárasztani tudjuk, hanem támogatni, vigasztalni, bátorítani. Nagyon nagy ajándék ez az Istennek, és ennek majd a kiteljesedését odafönt megtapasztalhatjuk, ahogy itt hallhattuk Ézsaiástól is, az Ószövetség igében, Jánostól is a Jelenések könyvében. Hát beszéltünk a megújulásról, a teremtésről és a réginek az eltörléséről. Beszélgetünk arról a közösségről, ami Isten és az ember, illetve Isten nevében az ember és ember között létrejön. És még egy kicsit akkor beszéljünk a következményekről. Ha Isten közösséget vállal az emberrel, és én ezt elfogadom, akkor az életemben ennek következményei lesznek. Itt a földi életben is. Hát akik ezt átéltük, tudjuk. Istennel együtt nem lehet ugyanúgy élni, mint előtte. Messze nem vagyok tökéletes, nap mint nap bukdácsolok, és sok nehézség jön, egyik szüli szinte a másikat, de mégsem az. Nem lehet ugyanúgy, mint Isten nélkül. És ez odafönt is így kell, hogy legyen. Ha megvalósult a tökéletes közösség Isten és ember között, nem olcsó áron, akkor annak következménye van. És ezeket a következményeket olyan jó hallani, és jó ezt tudni, hogy mi lesz, milyen lesz az az állapot, mint a közösség következménye. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, ugye ez a közösség. Így folytatódik a mondat, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Az elsők, ez a döcögös, nyomorúságos emberi élet odafönt elmúlt. És mi hasznunk van ebből? Mert esetleg így elkeseredve mondhatjuk, szép-szép, de hát addig még mennyit szenvedünk, mert itt azért még sírunk, jajkiáltás is elhangzik gyakran, ez igaz. De már tudom, hogy az el fog múlni. Lehet, hogy nagyon nagy próbák várnak még engem, vagy bármelyikünket. Lehet, hogy még sok lesz a sírás. De akinek van Istentől jövőképe, az tudja, hogy ezzel nem zárul le a történet. Itt valameddig sírunk, annak sok oka lehet, de tudom, hogy nincs vége, utána valami más következik. Úgyhogy ez egy gyönyörű, szép, erősítő, vigasztaló idézet. Lehet, hogy Istent keresők, kételkedők, nagyon-nagyon elkeseredett lelkű emberek azt mondják erre, talán csóváljátok ti is a fejeteket, hó, hát ez ilyen könnyű beszéd, szószékről beszélni arról, hogy majd odafönn nem kell sírni, könnyű. De bezzeg, ha te is sírnál, nem beszélnél így. Hát én is időnként sírok, vagy magamban, vagy igaziból, de azért ez igaz, hiszen az a lényeg, hogy nem mi találtuk ki. Az Isten tényként közölte, és mivel ez egy tény, nem vita téma ilyen értelemben, hát mi is úgy hallgatjuk, tény, ez az Isten ígérete, és ki kell próbálni. Az a tökéletes világ, az a könny, sírás, halál nélküli világ, igen, tőlünk ebbe a pillanatban most nagyon távoli, de az az Isten mondja, aki soha nem hazudik. És neki ezért elhiszem. És az előízeit már most is megkóstolhatjuk. Ezt szoktuk egymást így ezzel bíztatni mindenhol. Dömösön is sokszor mondom, a misszióban, ott nagyon erős kételkedések vannak, fehéren, feketén előjön sokszor, élesebben, mint mondjuk egyházi közegben, vasárnapi közegben. És akkor így próbálom tréfásan bíztatni a keresőket, hogy próbáld ki, és meglátod, hogy ez papi szöveg, vagy pedig van valami benne, hogy a puding próbálja az evés, próbáld ki, és akkor majd meglátod, hogy működik. És ha kicsiben igaz, a nagyban is igaz lesz. Tehát ez a mi reménységünk, és ez a jövőképünk. Egy nehéz témával szeretném befejezni, azzal, hogy azért ez nem univerzális ígéret, ez nem azt jelenti, hogy a Föld x milliárd ember, aki ebben a pillanatban él, annak mind ez megadatik. Ez egy nehéz téma. Erről az ige hirdetőnek is nehéz beszélni. Sokszor én is az életem során gyáván kikerültem. Könnyebb arról beszélni, hogy nem lesz sírás, de arról nehezebb beszélni, hogy arra nincs ígéret, hogy automatikusan mindenki ebben benne lesz. Miért? Ugye? Hát itt azért megint a pozitív oldalt ragadjuk meg. Isten kegyelmes, És Jézus Krisztusban, a keresztelő előtt is erről volt szó, Jézus Krisztusban minden bűnt átvett, a bűnterhet átvette rólunk, az adósságunkat kifizette a keresztván, megváltott, saját életét adja az enyém helyett, de ehhez el kell fogadnom az Isten kegyelmét. Tehát jól értsük meg, ha én nem is tudom olyan igazán jól elmondani, de az Isten kegyelméről van szó. Kegyelmes az Isten, ingyen kapom ezt a csodálatos ajándékot, amit a jövőkép mond, de a kegyelmet viszont el kell fogadnom. Az egy nagy titok, hogy még azt sem egyedül teszem, de ez nem fér bele az igehirdetés kereteibe. Nem úgy van, hogy összeszedem magam, és most elfogadom az Isten kegyelmét, hanem még azt is ő csinálja valahogy, hogy egyszer vége leesik a tantusz, és megértettem, hogy kegyelmes az Isten. De a kegyelmet valahogy mégis el kell fogadni. És szeretnék egy gyakorlati példát erről elmondani. Lehet, hogy ezt már egyszer itt elmondtam, nem tudom. Édesapám fiatal korában történt ez az eset. Középiskoláit fejezte be éppen, érettségi előtt állt, ő Kolozsváron járt középiskolába, és akkor ment át a front 44-ben Kolozsváron. És valahol a belvárosban éppen ment, talán kollégiumból ide-oda, nem tudom, és egyszer csak szovjet katonai rendészek begyűjtötték. Nem volt az ritkaság 44-ben egy ostrom utáni városban, szedték össze a polgári lakosságot, talán Málenkiny robot, ki tudja, és édesapámat is 18 éves fiatalember, davaj, be a sorba, és elindultak ki a városból, hosszasabb meneteltek kifelé, és már elhagyták a várost, kint voltak szántóföldek között, és akkor az egyik szovjet kiskatona megáll, egész csapatot megállította, és kezdenek lázasan számolni, jöttek, mentek, beszéltek valamit oroszul idegesen, és akkor az egyik kiskatona így végignéz a soron, és így rámutat apámra, és ráordított, hogy davaj, és valamit magyarázott neki, és integetett, hogy menj. A szegény apám, ő azt se tudta, hogy mit tegyem. Szóval a kiskatona már ideges volt, felhúzta a géppisztolyt, és akkor már édesapám azt hitte, hogy mindennek vége, hát háborús gyerek, ő sok mindent láthatott, és akkor futnia kellett. A csapat ott állt az országút szélén, ő meg irány a kukoricás, az orosz ott a géppuskával ordított, hogy davaj, davaj, hogy tűnjön el minél hamarabb a kukoricás. Ő azt várta, hogy ugye ilyenkor futás, ilyenkor jön a sorozat, de nem jött. Aztán utána újabb ordibálás, a csapat elindult tovább, ő meg ott maradt, és egy jó fél óráig ott remegett, elő sem mert jönni a kukoricásból, mire végre elhitte, hogy ezt megúszta. A példát miért mondom? Kegyelemről. Kegyelmet kapott, ez csak példa, nem olyan nyilván, mint az isteni kegyelem, de kicsi emberi kegyelem. Kegyelmet kapott. És mégiscsak el kellett fogadnia valamilyen szinten. Nem értette, megijedt, de remegve, kiborulva mégiscsak elfogadta a kegyelmet. Ha nem fogadta volna el, akkor valami egészen más életút következett volna. Nem tudjuk, hogy mi, de az biztos, hogy más. És ez egész életét meghatározta ez az élmény. Ő nagyon sokáig ateistának mondta magát, de 80. születésnapján nekünk elmesélte ezt a történetet, nagyon megható volt, így szinte visszatekintett az egész életére, és nekem volt, hogy az jött elő, és úgy is fogalmazta meg, hogy ő akkor megértette, hogy valaki vigyáz rá. De 80 évesen már nem akart ateista lenni, és akkor merte nekünk ezt elmesélni. Akkor már az a fajta esze nem tiltakozott a valaki ellen, aki őt akkor Kolozsvár szélén megmentette 1944-ben. Tehát a példa, még egyszer mondom, arról szólt, hogy kegyelem. A kegyelmet el kell fogadnunk, de ajándék, olyan ajándék, amit felfogni se tudunk, és az Isten kegyelmének, az elfogadásának a következménye, igen, hogy nem lesz halál, nem lesz sírás, és minden, amiben most vagyunk, én nem tudom, hogy ki miben van éppen ebben a pillanatban, lehetnek nagyon nagy nehézségek, keservek az életünkben, de az mind elmúlik, hogy hogyan, mikor, azt nem tudom, de azt mondta az Úr, hogy elmúlik, és ott olyan nem lesz. Ott más lesz. Ámen. csendesedjük el, és folytassuk az imádságot szavainkkal, csendes figyelmünkkel. Köszönjük, Urunk, a kijelentésedet, hogy olyan dolgokról is szólsz hozzánk, amit megérteni nem tudunk, amit felfogni nem tudunk. Olyan távolságokra is elviszel bennünket lelkileg, ahova mi nem jutunk el magunktól. Köszönjük, hogy a reményünk, a hitünk, te ígéreteid, a mi várakozásunk, az nem tőlünk függ, nem a mi erőlködésünktől, fantáziánktól. Köszönjük, hogy a tőled való reménység az nem lila köd, az nagyon is józan életvezetés, kézzelfogható vigasztalódás, szabadulás. Urunk, kérünk, hallgass meg bennünket ebben a percben, nézd meg, hogy külön-külön és éppen milyen állapotban vagyunk, hol tart az életünk, mi fáj, mi ejt kétségbe, hol van az a pont, ahol már nincs türelmünk, ahol már fogytán van a reményünk. Kérünk, hogy szent lelkeddel maradj velünk, és magyarázd tovább az igét, világosítsd meg, hogy megértsük a saját sorsunkat, saját életünket. Tudjuk biztosan, hogy van tovább, és pillanatnyi könnyű szenvedés az nem tart örökké. És merjük elhinni, hogy mindennek van értelme. Merjük elhinni, hogy ha téged szeretünk, minden a javunkra szolgál. Így eléd visszük gyászolókat, betegeket, reménytelenül várakozókat. Eléd visszük a gyülekezetünket, eléd visszük népünket, országunkat. Könyörülj rajtunk, és adj nekünk szabadulást. Ámen. Most együtt hangosan imádkozunk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjárt mi velünk. Amen. Áldás békesség, további szép, hosszú hétvégét. Viszontlátásra.